Hogy kerül a csizma a ló túlsó oldalára? Látjátok, hogy ebben a címben két szólásmondást vontam össze. Melyik az a két szólásmondás? Az egyik, hogy kerül a csizma az asztalra, a másik, hogy átesik valaki a ló túlsó oldalára. Szóval úgy gondoltam, hogy ennek a két szólásmondásnak a mai üzenetem szempontjából fontos kapcsolata van egymással, ezért a kettőt összevontam, és így lett az a cím, hogy kerül a csizma a ló túlsó oldalára. Mire szoktuk azt mondani, mikor szoktuk azt mondani, hogy kerül a csizma az asztalra? Mire mondjuk azt, hogy kerül a csizma az asztalra? Amikor valami nem odaillő dolgot látunk. Valaki olyasmit csinál, amit abban a helyzetben nem kellene csinálnia, valaki olyas módon viselkedik, ahogyan nem kellene viselkednie, és ilyenkor mondjuk, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Én utána néztem, hogy honnan is ered ez a szólásmondás, és ez nem egy magyar szólásmondás, hanem valamikor a középkorban gyökerezik az angol szász világban, amikor is bizonyos tengerészeknek megengedték azt, hogy lent a hajó kajütben, ahol nagyon kevés hely volt, és az asztalok alatt is minden össze volt zsúfolva, nagyon kényelmetlenül lehetett csak ülni. Szóval megengedték ezek bizonyos tengerészeknek, hogy a lábukat feltegyék az asztalra. És ez egy kiváltság volt, bizonyos privilégium volt bizonyos tengerészeknek. És azok a tengerészek kapták meg ezt a jogot, akik az életükben legalább egyszer áthaladtak a jó reménység fokán, vagy a Horn fokon. Ez a két tengeri hely a középkorban retteget hely volt, és nagyon sokan vesztették oda az életüket, amikor arra próbáltak menni. Úgyhogy azok a tengerészek, akik átjutottak a praxisuk során a Hornfokon vagy a Jóreménység fokán, azok engedélyt kaptak arra, hogy feltegyék a lábukat az asztalra. Ha csak az egyiken haladtak át, akkor csak az egyik lábukat tehették fel. Hogyha mind a kettőn áthaladtak, akkor mind a kettőre feltették a lábukat. Na most magyar tengerészek nincsenek túl sokan, és ezért magyar tengerészek nem nagyon haladtak át ezeken a fokokon, úgyhogy ő nekik nem annyira járt az, hogy feltegyék az asztalra a lábukat, és talán innen ered az a mondás, hogy kerül a csizma az asztalra. Szóval amikor nem odaillő dolgokat látunk. Azért gondoltam erre a mondásra, mert vannak olyan emberek, akik magukat kereszténynek vallják, de mégis olyan dolgokat tesznek, olyan módon élnek, ami valahogy nem passzol össze a kereszténységgel. Lehet, hogy látod rajta, hogy ő templomba jár, vagy gyülekezetbe jár, de közben olyan életet él, ami nem passzol valahogy össze a kereszténységgel. Lehet, hogy viszálykodó, lehet, hogy alkoholista, lehet, hogy kicsapongó életet él, lehet, hogy házasságtörő. Szóval olyan dolgokat tesz, olyan módon él, ami nem illik össze valahogy a kereszténységgel. Találkoztatok már ilyen emberekkel? Lehet, hogy igen. Én azon gondolkodtam, hogyha egy keresztény, magát kereszténynek valló ember olyan dolgokat csinál és olyan módon él, ami nem passzol a kereszténységhez, mi lehet ennek az oka? És arra jöttem rá, hogy két oka lehet ennek. Az egyik, amikor valaki csak névleges keresztény. Tehát igazából a szívében soha nem találkozott Jézussal, hanem belenevelték őt valamiféle vallásos tradícióba, és ezért kereszténynek tartja magát, sőt lehet, hogy bizonyos időközönként gyakorolja is a vallását, de valójában a szívében ő soha nem találkozott Jézussal. Ő csak egy névleges keresztény. De aztán arra gondoltam, hogy vannak olyan keresztények is, akik tényleg találkoztak Jézussal. Tényleg átélték azt, hogy Isten megérintette a szívüket. Tudják, hogy Jézus az Isten fia, aki meghalt a bűneikért, és feltámadta értük a halálból. Felismerték azt, hogy ők bűnösök, és azt is megértették, hogy milyen nagy jelentősége van annak, amit Jézus értük tett, és el is fogadták őt, de azután valahogy az életük mégis úgy alakul, hogy olyan dolgokat csinálnak, és olyan módon élnek, ami mégsem egyezik valahogy Jézus Krisztus személyével, és Jézus Krisztusnak a követőjével. És nem csak azokban a népegyházakban, ahol sok névleges keresztény van, tapasztalható ilyenfajta ellentmondás, amikor a csizma az asztalra kerül, hanem akár evangéliumi, Jézus Krisztusban hívő gyülekezetekben is előfordulhat az, hogy hívő keresztények olyan dolgokban élnek, amik nem passzolnak össze Jézus Krisztusnak a személyével és az ő igazságaival. És mi, azon gondolkodtam, hogy mi lehet ennek az oka, és a másik oka az, és itt jön a másik szólásmondás, amikor valaki átesik a ló túlsó oldalára. Tudjátok, ez azt jelenti, akkor mondjuk ezt, amikor valaki megértett valamit, de azután a hangsúlyt elveti, és valahogy túlzásba esik abban a dologban. És én azt figyeltem meg, hogy vannak olyan keresztények, olyan emberek, akik megértették, hogy Isten mennyire szereti őket. Megértették, hogy Isten nem az érdemeik szerint bánik velük. Megértették a kegyelemnek a lényegét. De azután azt gondolják, hogy hát, hogyha úgyis kegyelemben vagyok, akkor nekem már minden szabad. És annyira jól megértették a kegyelem üzenetét, hogy szabadossá válnak ennek hatására, és átesnek a ló túlsó oldalára. Hallottam már olyat, amikor valaki úgy gondolkodott, hogy hát, majd meggyónom. Élek, ahogy nekem tetszik, aztán majd hétvégén meggyónom. Aztán utána megint folytatom úgy, ahogy nekem tetszik, és azután a következő hétvégén megint meggyónom. És persze vannak olyan közösségek, ahol nem szokás a gyónás, ott úgy gondolnak az emberek, úgy gondolkodnak az ilyen típusú emberek, hogy hát Isten nekem megbocsátott, kegyelemben vagyok, nem a bűneim szerint bánik velem, akkor élhetek már úgy, ahogy nekem jól esik. Van két fogalom, amit szeretnék megmagyarázni nektek, ezt adtam alcímként az üzenetemnek, kegyelem és szentség. Ez két olyan fogalom, amit templomokon kívül nem nagyon szoktak emlegetni, vagy gyülekezetenken kívül. Fogadni mernék, hogy a munkahelyeden nem beszélnek a kegyelemről. Vagy az iskolában nem nagyon szoktatok beszélgetni a kegyelemről. De abban is fogadni mernék, hogy a szentségről sem nagyon szoktatok beszélgetni a munkahelyen. Behív a főnök, vagy a kollégákkal 10 órai szünetben beszélgetnek a szentség mélységeiről, vagy a kegyelem magasságairól. Tuti, biztos vagyok benne, hogy az iskolában, a szünetekben nem beszélgetnek sem a kegyelemről, sem a szentségről a diákok. Szóval ez két olyan fogalom, ami tipikusan csak az ilyen vallásos helyeken hallható, az ilyen gyülekezetekben, és ezért talán kicsit nehezen is érthető. Szóval szeretném röviden megmagyarázni, hogy mit jelent az egyik, és mit jelent a másik. A kegyelem az Istennek egy különleges, isteni hozzáállása. Mi emberek, amikor azt a szót használjuk, hogy kegyelem, akkor csak arra gondolunk, hogy valaki hát jobbat kap annál, mint amit érdemelt volna. Vagy valamilyen büntetésre... Tessék? Mi kettő? Ja, igen, igen. Tomi mutogat, nem, már csak 2 percem van hátra, vagy nem tudom, vagy nagyon jól beszélsz, vagy peace, nem tudom pontosan, mit akart ehhez, de most eljött. Igen, tehát, hogy igen, az iskolában a kegyelemből 2-est kaptál. Amúgy 1-est érdemelnél, de hát, mert olyan jó szívű vagyok, ezért mégiscsak 2-est kapsz. Szóval mi, amikor a kegyelem szót használjuk, akkor... Erre gondolunk, vagy arra, hogy van egy bűnöző, akit valahogy mégis amnestiába részesítenek, és nem kapja meg azt a büntetést, amit megérdemelne. De Istennél a kegyelem ennél sokkal több, ennél sokkal gazdagabb. Ahogyan az elmúlt 2 vasárnapon is beszéltem erről, az Isten kegyelme azt jelenti, hogy ő messze az érdemeinken túl bánik velünk, és nem az érdemeink szerint, hanem az érdemeinktől teljesen függetlenül. Szóval akkor, amikor Isten szeret, amikor Isten megáld, amikor Isten jót tesz velem, akkor nem azért teszi, mert én megérdemeltem. Az érdemeimnek semmi köze nincs Istennek a kegyelméhez, Istennek a jóságához. Amikor Isten kegyelmes, az azt jelenti, hogy nem teszi meg velem azt, amit megérdemelnék, viszont megteszi velem azt, amit nem érdemelnék meg. Amit érdemelnék, az lehet, hogy a kárhozat lenne. Az lehet, hogy a büntetés lenne, sőt, egész biztos. De Isten ezt nem teszi meg velem. Ehelyett megteszi velem azokat a dolgokat, nagyon sok dolgot, amit pedig nem érdemelnék meg. Eláraszt az ő szeretetével, támogat engem, megáld engem, békességet ad nekem, bebocsátást ad nekem a mennyek országába, és ez egy csodálatos dolog, hogy Isten ennyire jó és ennyire kegyelmes. Nagyon sok ember nem tudja egyszerűen felfogni azt, hogy Istentől bármit is kaphatna az érdemeitől függetlenül. Sokszor úgy érezzük, hogy nekünk ki kell érdemelnünk, nekünk rá kell szolgálnunk, nekünk be kell bizonyítanunk, hogy mégis érdemesek vagyunk arra, hogy Isten valami jót tegyen velünk. De nincs erre szükség. Az új szövetségnek a korszakalkotó üzenete az, hogy többé Jézus Krisztus miatt nem az érdemeink szerint bánik velünk Isten, hanem az érdemeinktől teljesen függetlenül. Miért? Azért, mert Jézus elhordozta azt a büntetést, ami nekünk járt volna. És ő megváltott bennünket. Önmagát áldozta fel értünk. Ezért szabad utunk nyílt az Istennel való kapcsolatban, és Istennek a szeretete akadály nélkül tud az életünkre kiáradni. Szóval a kegyelem az, amikor Isten az ő jóságából, az ő öröméből, az ő szeretetéből fakadóan jót tesz velünk. Az érdemeinktől teljesen függetlenül. És az egy nagyon felszabadító érzés, amikor valaki ezt megérti. Amikor meri elhinni azt, hogy Isten szereti őt, és hogy Isten jól bánik vele. Jézus Krisztus miatt. Menjünk a másik fogalmunkra, a szentségre. Hogy mit jelent a szentség? A Biblia azt mondja, hogy Isten szent. És amikor arról beszél, hogy Isten szent, akkor két dolgot ért alatta. Az egyik, hogy Isten mindenki mástól különböző. Senki mással össze nem hasonlítható. Ő a leghatalmasabb lény. A legegyedibb, a legkülönlegesebb. Azt szoktam mondani, hogyha Isten, ez olyan kicsit, hát nem tudom, emberi megfogalmazás, de hogyha Isten indulna az olimpián, akkor neki egy külön versenyszámot kellene kiírni. Isten senki máshoz nem hasonlítható. Ő a legfelsőbb lény, mindenki mástól különböző. Ez jelenti először is azt, hogy szent. A második, amit jelent a szentség Istennel kapcsolatosan, hogy Isten tökéletes, hibátlan. Nincs benne semmilyen hamisság, semmilyen tisztátalanság, semmilyen gonoszság, semmilyen hátsó szándék. Tehát tökéletes és tiszta. Isten tökéletes és Isten tiszta. Ez az a két dolog, Isten kegyelme és Isten szentsége, ami nehezen összeegyeztethető. Hát hogy lehet az, hogyha Isten egyszer szent, tökéletes, és semmi közösséget nem vállal, semmilyen bűnnel, tisztátalansággal, rosszasággal, akkor hogy lehet mégis az, hogy a rossz emberekkel jót tesz? Ez a kettő valahogy nehezen összeegyeztethető. Ez az, amit Isten Jézus Krisztusban egyeztetett össze. Mert Jézust büntette meg a mi bűneinkért azért, hogy ne legyen semmi, ami bennünket elválaszthatna tőle az ő szentségétől. Van egy Biblia vers a Galata levél 5. fejezet 13. versében, ami a következőt írja. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Ez egy nagyon érdekes Biblia vers, és talán ez az, ami leginkább rávilágít arra, amiről ma beszélni szeretnék előttetek. Tehát azt írja Pál ezeknek a Krisztusban hívő keresztényeknek, hogy szabadságra vagytok elhívva. Utána pedig azt mondja, hogy csak hogy ez a szabadság ne legyen ürügy a testnek. Nézzétek csak meg, hogy kiknek szól ez a mondat. Azt mondja, hogy testvéreim, tehát olyan embereknek, akik már megismerték Jézust. Nem tudom, hogy te megismerted-e már Jézust. Te elfogadtad-e már az ő megváltását. Ha elfogadtad Jézust, akkor Isten a bűneidet megbocsátotta. Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint megváltódat, nem bíztad rá az életedet, akkor viszont hívlak, hogy te is bízd rá az életedet. Szóval Pál olyan embereknek ír, akik már Jézus Krisztushoz tartoznak, és ezért egymásra testvérekként nézhetnek. És két dolgot mondj nekik ebben a mondatban. Az egyik, hogy szabadságra vagytok elhívva. Ez egy örömhír. Mit jelent az, hogy szabadságra vagytok elhívva? Ez azt jelenti, hogy szabadok vagytok. Isten arra hívott el, hogy szabadok legyetek a bűneitektől. hogy szabadok legyetek a bűntudattól, hogy szabadok legyetek a félelemtől, hogy akkor, amikor Istenhez jöttök, amikor imádkoztok, amikor Istenre gondoltok, akkor ne félelemmel gondoljatok rá, akkor ne bűntudattal gondoljatok rá, akkor ne úgy gondoljatok az Istennel való kapcsolatotokra, hogy nektek ki kell érdemelnetek az ő áldásait, akkor ne szabályokba gondolkodjatok, és ne azon gondolkodjatok, hogy ennyi és ennyi szabályt, vallásos törvényt meg kell tartanom ahhoz, hogy az Isten számára megfelelő legyenek. Hanem azt mondja, hogy szabadságra vagytok elhívva. Isten arra hívott el téged Jézus Krisztusban, vagy arra akar téged elhívni, hogy szabad legyen a szíved, szabad legyen a bűntudattól, szabad legyen a lelkiismeret furdalástól, szabad legyen a félelemtől, szabad legyen a megfelelési kényszertől, hogy ne abba kelljen gondolkodnod, hogy jaj, az Isten vajon hogy néz rám, elfogad-e, vagy nem fogad el, van-e örök életem, vagy nincs örök életem, bemehetek-e a mennybe, vagy nem mehetek be a mennybe. Isten azt akarja, hogy örülj, amikor rágondolsz. Szabad legyél, amikor rágondolsz. A legbiztonságosabb kapcsolat legyen számodra az Istennel való kapcsolat. Az Isten legyen az a személy számodra, akire mindig számíthatsz, ahová mindig mehetsz, aki felé mindig bizalmad lehet, és akitől nem kell semmilyen szinten tartanod és félned. Hogy az Istennel való kapcsolat neked az otthon legyen. Ahol mindig védelmet, menedéket találsz, vigasztalást találsz, ahol soha nem kell attól tartanod, hogy vajon hogy fognak fogadni téged, vajon mit fognak mondani rád, vajon beengednek, vagy nem engednek be. Erre a szabadságra vagyunk elhívva. Ez az Istennek a kegyelme, hogy a kegyelemben élhetünk. Ez nagyon felszabadító érzés, hogy nem kell attól félnem, hogy vajon elég jó vagyok-e. Nem kell attól félnem, hogy vajon megfeleltem-e, meg tudtam-e ütni a mércét, hanem Isten elfogadott engem. Viszont nézzétek meg a mondatnak a második felét, amikor azt írja Pál, hogy csak ez a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Szóval van egy veszélye annak, amikor valaki megérti, hogy az Isten kegyelmes, és az érdemeitől függetlenül áldja meg őt. Ez a veszély pedig az, hogy hát akkor most már mindent lehet. Mert úgyis kegyelemben vagyok. Isten úgyse az érdemeimre néz. Akkor most már szabadon élhetek úgy, ahogy akarok. Tehát, hogy ez a szabadság, ez nehogy ürügy legyen a testnek. Mit ért a Biblia az alatt, amikor a testről beszél? Nyilván nem erről a nagyszerű konstrukcióról beszél, amiben élünk most, hanem a romlott természetünkről. Azokról a vágyakról, kívánságokról, ösztönökről, indulatokról, amik a romlott természetünkhöz kötődnek. És mindannyian úgy élünk, hogy vannak bennünk olyan vágyak, olyan indulatok, amelyek rossz irányba visznek bennünket. És olyan dolgokra késztetnek, amiről tudjuk, hogy nem jó, nem helyes. A viszálykodásra való hajlam, a nem tudom én, önzésre való hajlam, a csalásra való hajlam, a haragra való hajlam, a paráznaságra való hajlam. Nagyon-nagyon sok olyan hajlam van az embernek a lényében, a természetében, ami a rossz irányba vinné őt. És ezek a hajlamok megpróbálnak az emberben teret nyerni, felütni a fejüket, azután is, hogy megismerték Jézus Krisztust. Na most, hogyha egy ember megértette azt, hogy Jézusban Isten megbocsátott neki, és szereti őt, és kegyelmes hozzá, akkor áteshet a lónak a túlsó oldalára, és úgy gondolhatja, hogy hát most már Isten nekem megbocsátott, kegyelemben vagyok, akkor most már úgysem jelentenek problémát ezek a dolgok, amikben élek. Szóval azt írja a Biblia, hogy szabadságra vagyunk elhívva, csak ez a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Azt szeretném mondani, hogy azzal, hogy Isten kegyelemben részesít, nem szűnik meg szentnek lenni. Isten kegyelmes, és kegyelemben részesít bennünket, de ezzel egyidejűleg nem szűnik meg szentnek lenni. Isten ugyanúgy gyűlöli a gonoszt. Isten ugyanúgy nem szereti a hamisságot, a tisztátalanságot, és nem képes vele közösséget vállalni. Azzal együtt, hogy kegyelemben részesített bennünket. És ez fontos, hogy megértsük, amikor Istenre gondolunk, és a vele való kapcsolatunkat kialakítjuk. A kegyelem istene, az a szentség istene is egyben. Ő utálja a bűnt, gyűlöli, de szereti a bűnöst. Meg akar kegyelmezni nekünk, és nem a bűneink szerint akar velünk bánni, de a tisztaságban gyönyörködik. És ő azt szeretné, hogy mi magunk is hasonlókká váljunk ő hozzá ebben. A Péter első levele, első fejezet 14.-16. versében azt írja a Biblia. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia. Hogy Isten szent. És azzal együtt, hogy kegyelmet adott nekünk, hogy megbocsátott, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk, mégis azt szeretné, hogy mi is szentek legyünk. Hogy ne éljünk benne azokban a régi vágyakban, indulatokban, amelyekben akkor éltünk benne, amikor még nem ismertük Jézust. Szóval Isten továbbra is akarja azt, hogy igazak legyünk. Isten továbbra is akarja azt, hogy becsületesek legyünk. Isten továbbra is akarja azt, hogy tiszták legyünk a házasságban, a párkapcsolatban, az anyagi ügyekben. Isten továbbra is akarja azt, hogy egymással békességben éljünk. Hogy az ő lényét, személyiségét hordozzuk és tükrözzük vissza. Az, hogy Isten kegyelembe részesített bennünket és megbocsátotta a bűneinket, az nem jelenti azt, hogy benne akar hagyni bennünket abban. Megbocsát, de megváltoztat. Eltörli a bűneinket, de ki akar emelni bennünket abból, hogy más emberekké váljunk. Azt mondja, hogy mivel ő a szent hívott el titeket, ezért ti magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban. Tehát az egész életetekre legyen jellemző az isteni tisztaság. Istennek van egy terve velünk. Az egyik, hogy felszabadítson bennünket a múltunknak a terhei alól. A bűnei alól, a kudarcai alól, a fájdalmak alól, a félelem alól, hogy felszabadítson a bűntudat alól, és szabadok legyünk. De ugyanakkor az is a terve, hogy belül megváltozzunk, és olyanokká váljunk, amilyen ő. Hogy kezdjünk hasonlítani az ő tisztaságára, az ő szentségére. De nem azért kezdünk hasonlítani hozzá, mert félünk tőle, és rettegünk a büntetéstől, hanem azért, mert megértettük, hogy ő mennyire szeret bennünket, kapcsolatba kerültünk vele, és az ő szentsége bennünket is átformál folyamatosan. Nem csak Isten szent, hanem bennünket is szenté akar tenni. Az, hogy szent vagyok, az azt jelenti, hogy egyre inkább Istené vagyok. Egyre inkább ővé a gondolkodásmódom, ővé az értékrendem, az életvitelem, őt tükrözi. Ez jelenti azt, hogy szent vagyok. A szentség az nem valamiféle szabályoknak való engedelmességet jelent. Az nem azt jelenti, hogy soha nem mosolygok, nem mondok egy viccet, nem eszek egy jót, nem iszok egy pohár bort. Nem ezt jelenti a szentség. A szentség azt jelenti, hogy belül a személyiségeben kezdek hasonlítani Istenre. És kezdek olyanná válni, amilyen ő. Nem tudom, hogy ezt a két dolgot értitek-e. Isten nem úgy akar bennünket szenté tenni, hogy szabályok közé fog. Nem úgy akar bennünket szenté tenni, hogy a félelemmel operál, és ijesztget bennünket a pokol tüzével. Nem így akar bennünket szenté tenni, hanem úgy akar bennünket szenté tenni, hogy először is levesz rólunk minden terhet. Leveszi a bűntudatot, leveszi a megfelelési kényszert, szabadságot ad nekünk. És ebben a szabadságban, amikor az ő szeretetét megértjük, akkor kezdünk megváltozni, és kezdünk olyannakká válni, mint amilyen Isten. Tudjátok, mi emberek azóta a bizonyos bűneset óta, ami az Édenkertben történt, azt a fajta Isten képűségünket, amire Isten megalkotott bennünket, elveszítettük. És annyi minden ránk rakódott, ami meggátolja azt, hogy olyanok legyünk, amilyennek Isten eredetileg teremtett bennünket. Isten mindegyikünket eredetileg önmagához hasonlóvá teremtett. ugyanolyan szerető lényé, mint amilyen ő, ugyanolyan szent lényé, mint amilyen ő. Isten eredendően mindegyikünket ugyanolyan tisztának teremtett, mint amilyen ő, ugyanolyan tökéletesnek teremtett, mint amilyen ő. És akkor, amikor az ő képmását hordozzuk, akkor mi is tiszták vagyunk, akkor mi is szentek vagyunk, akkor mi is szeretettek, szeretők vagyunk, akkor mi is érinthetetlenek vagyunk a bűntől, a gonosztól és a hamisságtól. A probléma az, hogy elbuktunk, és a bűntudat, a sátánnak a munkája az életünkben, az teljesen tönkretette ezt az isteni képmást itt belül a személyiségünkben. De akkor, amikor Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, azért jött el, hogy ezt helyreállítsa. Elhordozta a bűneinkért a büntetést, megbocsátást adott nekünk, és lehetővé tette, hogy helyreálljon a kapcsolatunk Istennel. És amikor az Istennel a kapcsolatunk helyreáll, akkor kezdünk olyanokká válni, mint amilyen ő. Olyan sok ember, tudjátok, úgy gondolkodik, hogy akkor leszek olyan, mint Isten, hogyha betartom az összes vallásos szabályt. Akkor leszek olyan, mint az Isten. És számára az Isten képűség az arról szól, hogy mit nem szabad csinálni. És mit kötelező csinálni. És ettől érzi, gondolja azt, hogy ő szent. De nem ezt jelenti a szentség. A szentség azt jelenti, hogy Isten felszabadít. És azt mondja, figyelj, megbocsátottam neked. Eltöröltem a bűneidet. És többé nem a szerint bánok veled, amit tettél. Nem számít, hogy tökéletlen vagy. Nem számít, hogy kudarcot vallasz. Nem számít, hogy elbuksz. Ha te benned ott van az a vágy, hogy szeretnél velem élni, akkor én eltörlöm minden bűnödet, ráhelyeztem Jézusra, és többé ez nem számít. Szabad vagy. És hogyha bűnt is követsz el, én nem tekintelek többé bűnösnek téged. Nem érdekes. Az a lényeg, hogy a szívedben ott van a vágy irántam, hogy velem akarod élni az életedet, és hiszel Jézusba. És amikor tudod, ezt megérted, akkor felszabadulsz, akkor megnyugszol. Akkor azt érzed, hogy de jó, elfogadott vagyok, szeret engem az Isten. És nem kell azon paráznom, hogy vajon elég jó vagyok-e, és megfelelek-e neki. De amikor ezt megérted, akkor ez fel tud szabadítani téged arra, hogy belül megváltozz, és tényleg visszanyerd az Isten képűségedet. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a szabadság az ürügy lehet a testnek, de ez nem így van. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. verse azt írja, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Azt mondja a Biblia, hogy a szent élet nélkül senki sem látja meg az Urat. Ha nincs bennem az a tisztaság, akkor nem vagyok kompatibilis az Istennel. És nem fogom tudni hosszú távon az ő jelenlétét átélni. A szent élet a megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat. A módban van a különbség, hogy Isten hogyan éri el bennünk ezt a belső változást. A római levél 6. fejezetének az 1.-2. versében azt írja a Biblia. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Pál apostol az azt megelőző részben a kegyelemről beszél. Hogy milyen csodálatos, milyen nagyszerű az, hogy Isten nem a bűneink szerint bánik velünk. Jézus meghalt értünk, és az ő tökéletességért nekünk ajándékozta. És ezért, hogyha szívből hiszünk Jézusban, akkor Jézusnak a tökéletessége a miénk. És még ha bűnöket is követünk el, Isten már nem tekint bennünket bűnösnek. Szabadok vagyunk alóla, elfogadottak vagyunk. Már nem a mózesi törvény, vagy bármilyen más egyéb vallásos törvény alapján kezel bennünket Isten, hanem kizárólag a hitünk, a bizalmunk miatt elfogad minket. És akkor, amikor az ember ezt megérti, felszabadul, akkor felkerül a ló hátára. És akkor ott van az esély, hogy esetleg átessen a túlsó oldalra. És azt gondolja, ja, hát hogyha ez így van, hát akkor ígyunk, akkor bulizzunk, akkor lazuljunk, akkor szabadok lehetünk, engedhetünk, mert úgyis kegyelembe vagyunk. Amikor életemben először lovagoltam, az a 90-es években történt, a múlt évezredben. Nagyon öreg vagyok. És Kárpátalján volt, annál a háznál, ahol szállásoltunk, voltak lovak, és felkínálták, hogy esetleg lovagoljunk. Csak úgy szőrén ültem meg a lovat, tudom, igazi magyarként. És felültem a ló hátára, ugye a kerítés oldalára felmásztam, és úgy felkapaszkodtam a ló hátára. Ez egy faluba volt, és hát a ló elindult. És szépen baktatott, és úgy élveztem, hogy érted, ilyen szittya magyarnak éreztem rögtön magamat, csak úgy szőrén ülöm a lovat, semmi gond nincs ezzel. És akkor, hát mondom, kicsit gyorsítsunk. És amikor a ló elkezdett gyorsítani, még csak ügetésbe ment, akkor így hirtelen elkezdtem pattogni a hátán. Tudod, mint amikor a mosógép centrifugáló funkcióra kapcsol, és ha van valami a tetején, akkor így ugrálnak a tárgyak rajta. Szóval én is így ugráltam a kettem a ló hátán pattogni, és akkor mentünk egy kis időt, és akkor szépen így leestem a lónak a másik oldalán. Aztán hát a ló odébb futamodott egy 10-15 métert, ott megállt. Utána mentem, de amikor odaértem, akkor odébb szaladt. És végül is azt történt, hogy a faluba úgy jöttük vissza, hogy a ló ment elől, én megfutottam utána. Tehát ugye amikor az ember nyerekben érzi magát, akkor úgy érzi, hogy na most mehetünk egy kicsit gyorsabban is. És akkor elkezd gyorsabban menni, és könnyen átesik a lónak a túlsó oldalára. És azért beszélek erről, mert tudjátok, ma a keresztények között olyan sokan dicsőség Istennek felismerik a kegyelemnek a jelentőségét. És egyszerűen felszabadulnak, hogy mennyire jó, hogy az Isten kegyelmes. Miért olyan nagy szabadság? Azért, mert ez. Azért, mert viszont korábban lehet, hogy elnyomások alatt éltek. Tudjátok, hogy van a vallásos elnyomás. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet. Amikor Istennek tetsző életet akarsz élni, és rakják rád az igákat. Hogy ahhoz, hogy Istennek tetsző életet élj, ilyennek kell lenned, és olyannak kell lenned, és ezt kell lenned, és azt nem szabad enned, és így kell öltözned, és ilyen frizurát szabad, de olyat nem szabad csinálni. És amikor a gyülekezetben mész, ott mindig mosolyognod kell, és mindig ezt kell csinálni. Van egy csomó elvárás, ami az embereket egyszerűen agyon nyomja. És ott utána, amikor megértik a kegyelem üzenetét, hát hogy Istennek ezek nem fontosak. Eddig azt hitte, hogy Istennek fontos ez a sok szabály. És akkor megérti, rájön, hogy Istennek ez nem fontos, hanem Isten a szívére vágyik, az ő hitére, az ő szeretetére bizal, mert akkor felszabadul. És tudod, olyan, mint amikor az ember a láncait levetette, hogy de jó, szabad vagyok, kegyelem van, dicsőség Istennek. És hála az Úrnak, egy olyan korszakot élünk a mi környezetünkben is, ahol egyre több hívő keresztény ismeri fel a kegyelemnek a jelentőségét, és válik szabaddá. De van egy másik jelenség, ami szintén megfigyelhető, hogy a kegyelem lován ülve némelyek átesnek a túlsó oldalra, és kezdenek lazulni. És kezdenek, főleg fiataloknál ez látható, kezdenek inni, piálni, az ugyanaz, csak az idősebbek kedvéért mondom. Kipróbálják a különböző kábszereket, és még alkoholizálnak is a tetejébe. És kezdenek zülleni, és kezdenek házasság előtt szexelni, és összeköltöznek, és közben járnak a gyülekezetbe, és magasztalják az Urat az ő nagy kegyelméért. Kegyelmes az Úr, kegyelembe vagyunk, nem a bűneinkre néz többé, halleluja! Átestek a lónak a túlsó oldalára. Ezért fontos, hogy lássuk, hogy azzal, hogy Isten kegyelmet gyakorol, nem szűnik meg szent lenni. Azzal, hogy Isten kegyelmet gyakorol, és felszabadít bennünket a törvénynek, és a bűntudatnak, és mindenféle vallásos szabálynak a békjójától, azzal együtt ő nem szűnt meg szentnek lenni. És nem adta fel azt a célját, hogy mi kijöjjünk a bűnből. Isten nem csak felszabadítani akar a bűntudattól, hanem akar szabadítani a bűntől. Isten nem csak azt akarja elérni, hogy most már ne aggódj miatta, hanem úgy akar megérinteni téged, hogy most már ne akard azt. Hogy más emberré válj. Értitek ezt? A másik helyen azt írja ugyanebben a fejezetben Pál, hogy mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Ugyanebben a fejezetben Pál ugyanezt a kérdést teszi föl. Hát, hogyha már nem a törvény uralma alatt vagyunk, ha már nem szabályoknak kell megfelelnünk, hogy az Istennek tetszünk, akkor ez azt jelenti, hogy most már vétkezhetünk? Mert a törvény már nem vonatkozik ránk. És utána azt mondja, hogy szó sincs róla. Amikor Jézushoz megtértél, azért tértél meg, mert felismerted, hogy bűnös vagy. Így van. Mert felismerted, hogy nem jó úgy, ahogy élsz. Hogy nem vagy boldog, hogy meg vagy terhelődve. Azért jöttél Jézushoz, mert egy más életet akartál. Ha egyszer meghaltál a bűnnek, amikor Jézus Krisztussal együtt, Jézus Krisztusba belemerítkeztél, az ő halálába, feltámadásába. Ha egyszer meghaltál a bűnnek, akkor hogyan élhetnél még benne? Ha egyszer odaszántad magadat arra, hogy te Krisztust fogod követni, akkor te a szentet követed. Amikor Istenben hiszel, a szentben hiszel. Amikor Jézus Krisztust követed, a szentet követed. És ő meg akar változtatni téged belül. A kegyelem nem jogot ad a szentségtelenségre, hanem képességet a megszentelődésre. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a kegyelem jogot ad nekik a szentségtelenségre. Mert most már nem számít, de ez nem így van. A kegyelem nem jogot ad a szentségtelenségre, hanem képességet a megszentelődésre. Amikor a kegyelem miatt lemegy rólam a teher, a megfelelési kényszer, a félelem, a bűntudat, és teljes elfogadottságban vagyok, teljes szeretetben vagyok, és tudom, hogy Isten soha nem fog engem elhagyni. Akkor ez a szeretet, ez az elfogadottság, ez úgy megérinti az én szívemet, hogy ettől más emberré leszek. A kegyelem teremti meg a képességet, adja meg a képességet számunkra, hogy meg tudjunk szentelődni, hogy Istenhez hasonlóvá váljunk. Van a szívedben vágy a tisztaság iránt? Szerintem nagyon sok embernek belül a lelkében van egy vágy, hogy szeretne tiszta lenni. Így van. Emiatt terhelődünk meg, amikor bűnt követünk el. Emiatt lett elegünk a régi Isten nélkül életünkben, mert mi tiszták szeretnénk lenni. Itt belül. Ne felejtsd ezt el, mert azt az elemi vágyat ott benne a szíved mélyén, a tisztaság, a szentség iránt Isten helyezte beléd. És ő úgy tesz szenté, hogy először is megbocsát neked mindent, felszabadít minden törvény alól, az érdemeidtől teljesen függetlenül megáld, és jót tesz veled, és közel jön hozzád. És amikor ezt a szeretetet megérted, akkor tudsz szent lenni belül. Azok az emberek, akik átestek a ló túlsó oldalára, nem értettek meg egy néhány dolgot. Nem értették meg azt, hogy az Isten szent, és nem szűnt meg szentnek lenni akkor, amikor kegyelmet gyakorolt. A másik, amit nem értettek meg, hogy mi volt az ára annak, hogy a bűneink és Isten szentsége ellenére mégis kegyelemben részesüljünk. Az az ár Jézus Krisztusnak az áldozata volt. Tudod, egyszer az Isten fia meghalt helyetted. Azért, hogy a Szent Isten kegyelmes Isten is, kegyelmes Isten is lehessen számodra. Ezért az ő fia, a názareti Jézus, itt járt ezen a földön, és szenvedett érted. Minden szennyedet, hamisságodat, bűnödet magára vette, eltörölte, szenvedett érte, hogy te szabadon jöhess az Istenhez. Amikor megérted az ár nagyságát, akkor ez megtart téged a lovon. Szóval az üzenetemnek a címe, hogy hogy kerül a csizma a ló túlsó oldalára. Ezt másféleképpen is lehet érteni. Hogyha csak az egyik csizma kerül a ló túlsó oldalára, akkor jó. Értitek? Tehát az egyik csizma a ló egyik oldalán van, a másik csizma a ló másik oldalán van. Ez a tuti. Tehát azt szeretném, hogyha az egyik csizmád a kegyelmen állna, a másik csizmád a szentségen állna. És amikor ez így van, akkor fenn vagy a ló hátán. És mindaddig, amíg az egyik lábaddal az Isten kegyelmében állsz, és a másik lábaddal az Isten szentségében állsz, addig jó helyen vagy. És addig vágtatni fogsz az Istennel. Ahhoz, hogy vágtálsz, hogy tiéd legyen az élmény, ahhoz az egyik, a szíved egyik felének a kegyelembe kell gyökerezni, a másik felének a szentségbe. És amikor ezt a kettőt egyszerre látod, egyszerre érzed, akkor megváltozol, akkor örülni fogsz, és akkor szabad leszel igazán, úgy, ahogy Isten ezt neked tervezte. Amen. Ennek a mai üzenetemnek az volt a célja, hogy a gondolkodásotokat formáljam, ahogyan az Istennel való kapcsolatokról gondolkodtok, azért, hogy legyen egészséges, legyen szabad, legyen vonzó az a Krisztus követő élet, amit meg tudtok élni. Legyetek szabadok, és legyetek szentek. Éljetek a kegyelemben, és éljetek a szentségben. Amen. Gyertek, imádkozzunk.